Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Kővirágra bukkantak a Marson. Április-májusra halasztották az Artemis nevű holdmisszió első, még emberek nélküli rakétatesztjét. Ultrahanggal irányítottak sejteket kutatók. A világon mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Nos, ennyit előjáróban. Műsorunk első részében űrkutatással foglalkozunk, első helyszínünk a Mars, ahol kővirágra bukkantak. A marsjáró épp a Gale kráterben lévő marsi képződményeket vizsgálta, amikor egy meglepetésbe botlott. Egy apró kőképződményt fedezett fel, amely egy koralldarabkára vagy egy virágra emlékeztet. A kővirág nem nagyobb, mint egy pénzérme, mellette pedig még apróbb gömbök láthatók. A NASA szerint a képződmények akkor keletkeztek, amikor még víz volt a bolygó felszínén. A vízből kicsapódó ásványi anyagok hozhatták létre. Az ilyen kristályképződmények magnézium tartalma a korábbi mérések alapján háromszor annyi, mint a környező kőzeté. Emellett több a kén és a nikkel is. A képződése során az egykori üledékben, annak már megszilárdult rétegeiben a beszivárgó, kissé savas víz hatására kioldódott anyagok lerakódtak és összecementálódtak, majd a környező kőzetnél jobban ellenálltak a későbbi eróziónak. A marsjáró február 24-én készítette el a felvételt kamerával, amely a szerkezet robotkarjának a végén található. A felfedezés hasonló a múltban észlelt egyéb apró kőképződményekhez, amelyek hasonló módon jöhettek létre. Korábban egy másik szerkezet áfonyaszemekhez hasonló ásványi gömböket talált, amelyek azt jelzik, hogy a vörös bolygó talaja egy időben nedves volt. Minden egyes hasonló kép abban segíti a kutatókat, hogy felállítsák a víz kráterben való jelenlétének a kronológiáját. A Marsról most a Holdra utazunk. Egy kínai holdjáró fényképein áttetsző, üveggolyó jellegű objektumokat fedeztek fel a Hold felszínén. A szerkezet a Hold tőlünk nem látható oldalán landolt és végzett vizsgálatokat. Bár apró, átlátszatlan üveggyöngyöket már az Apollo küldetések során is találtak, és haza is került belőlük, a kínai felfedezett gyöngyök nagyobbak, és az áttetsző voltuk is eltér. A panoráma felvételek átvizsgálásakor vették észre a gyöngyöket a kutatók. A szerkezet se mintavételezésre, se összetételvizsgálatra nem volt alkalmas, ezért csak utólag lehetett megbizonyosodni a különös objektumok ott létéről. A rover a magyar Kármán Tódor után elnevezett kráterben járt a Holdon, amikor a gyöngyöket fotózta. Lehet azonban következtetni a gyöngyök tulajdonságaira, amire elsősorban a megtalálás helyszíne ad némi támpontot. A helyszínről alkotott ismeretek alapján a gyöngyök feltehetően egy jelentősebb becsapódás során keletkezhettek. A kínai kutatók erre vonatkozó modellszámításokat is végeztek. Gyöngynek nevezzük ugyan, de a külső megjelenésük alapján az objektumok nagyok, mint egy másfél 4 cm átmérőjűek, és egyaránt vannak gömbölyű, illetve súlyzó alakúak is, a színük világos barnás árnyalatú. A keletkezési körülményeik alapján ezek az objektumok úgynevezett tektitek, a Földről is jól ismert kőzetüveg, a becsapódások következtében megolvadó és a légkörbe reppenő kőzetből keletkezik, és attól függ az összetétele, hogy milyen kőzet jelentette az alapját. A korábban felfedezett holdi kőzetgyöngyök egészen kicsik, maximum 1 milliméteresek voltak, többféle átlátszatlan anyagból álltak, és a vizsgálatok alapján vulkáni eredetűek lehettek.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása szerint hamarosan ismét emberek juthatnak a Holdra. Februáris tartót terveztek, a szakemberek azonban előbb márciusra, majd április-májusra halasztották az Artemis nevű Hold misszió első, még emberek nélküli rakéta tesztjét. Az Egyesült Államok rengeteg pénzt és időt fordít a misszió megvalósítására, melynek célja, hogy 1972 után ismét űrhajósok lépjenek a Holdra. A több lépésből álló küldetés másik, legalább ilyen hangsúlyos része, hogy a NASA állandó jelenlétet alakítson ki az égitesten, ahova ezáltal az első női és színesbőrű asztronauta is eljuthat. A projektet számos tényező hátráltatta eddig. Most azonban összejöhet a Space Launch System hordozórakéta márciusra tervezett indítása is, mely eredetileg február elején történt volna. A missziót tavaly december végén a vezérlőt érintő számítástechnikai anomáliák miatt tolták el pár héttel későbbre. Most úgy néz ki, hogy az április 8-a és 23-a vagy május 7-e és 21-e közötti időablakok valamelyikében kerülhet sor az indításra. A szupernehéz hordozórakétát, amely a NASA következő hold missziójának lelke, több mint 10 éve fejlesztik. A szerkezet az összes fokozat beépítése után magasabb lesz, mint a New York-i szabadságszobor. Az új hordozórakéta tesztjeit egy űrközpontban végzik Mississippi államban. Az első repülése azonban értelemszerűen nem itt kerül sor, hanem a Föld körül, az indítás helyszíne pedig a Kennedy űrközpont lesz. A 3 hetesre tervezett küldetés során a rakéta egy Orion űrhajót juttat majd az űrbe, amely ezután a Holdat megkerülve tér vissza a Földre. A szerkezetben ekkor még nem lesznek utasok, arra az Artemis 2 vagy az egész projekt következő valószínűleg 2023-as állomásáig várni kell. A tudomány mai állásának űrkutatással foglalkozó részét ismét egy marsi helyszínnel folytatjuk. Egy éve keresi az élet nyomait a NASA önjáró szondája. 2021. február 18-án érkezett meg és ereszkedett le a Mars felszínére. Az eszköz túl van néhány nehézségen, de még nagyjából egy évtized telhet el, amíg kiderül, hogy megtalálta-e azt, amiért odaküldték, az életet. Ez a szonda az 1025 kg-jával a legnehezebb ember alkotta eszköz a vörös bolygón, amely magával vitte az első Mars helikoptert. Elsőként vett kőzetmintákat másik bolygón, és elsőként tesztelte a helyi alapanyagból oxigént generáló eszközt. Pár nappal leszállása első évfordulója előtt beállította az egy nap alatt a Marson megtett legnagyobb távolság rekordját, 320 métert, mindezt önvezető szoftverrel. A működésének fő terepe a Jezero kráter, ami a tudósok szerint egy tó medre lehetett több millió évvel ezelőtt. A következő hetekben kövekből vesz mintát különleges robotikus fúrófejével. Ezek a minták segítenek majd a Jezero és az ott létezett tó korának pontosításában. A szonda által gyűjtött mintákat egy külön küldetés hozza majd vissza a Földre. A repülések egy hónapot csúsztak irányítási problémák miatt, de végül túlszárnyalta a tervezett 5 repülést és jelenleg 19 repülésnél tart, ami komoly mérnöki diadal, már csak a marsi légkör sűrűsége miatt is. A Földön kívüli élet felfedezése mindenképpen történelmi pillanat lenne, de a mintákat csak a Földön tudják kellő alapossággal megvizsgálni. A NASA önjáró szondája eddig 6 mintát gyűjtött, és ha minden jól megy, összesen 40 mintavevő csövet is megtölt. Jelenállás szerint a szakemberek 2031-ben pöccinthetik a mikroszkóp alá az első mintákat.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A tudomány mai állását egy orvostudományi megállapítással folytatjuk. Új idegsejt típusokat felfedező kutatás zárult le Szegeden. Az emberben és más fajokban ezidáig ismeretlen idegsejt típusokat azonosító kutatási programot zárt le Tamás Gábor professzor vezetésével a Szegedi Tudományegyetem, A program a 60-as évek űrversenyéhez hasonló nagyságrendű kutatás része. Az emberi agykérget sújtó pszichiátriai és neurológiai betegségek megértése és lehetséges terápiája csak korlátozottan alapozható más fajokon végzett vizsgálatokra. Ezt alátámasztja az erre a területre bevezetett új hatásmechanizmusú gyógyszerek hiánya is. A Szegedi projekt a közelmúltban világszerte elindult és az agykutatással kapcsolatos keretprogramokhoz illeszkedik. A szegedi kutatás jó részt olyan példanélkül álló eljárásokon alapul, amelyek módszertani és elméleti szempontból egyedi lehetőséget nyújtanak a humán agykérgi minták vizsgálatára, majd azok funkcionális és molekuláris jellemzésére. A projektnek köszönhetően a Tamás Gábor vezette kutatócsoport továbbfejleszthette világszínvonalú műszerparkját. Az eredeti elképzeléseket is meghaladó minőségben sikerült a szakembereknek saját fejlesztésű műszereik prototípusait elkészíteni, és azokat kísérletes körülmények között emberi mintákon is tesztelni. A szegedi kutatók több emberben és más fajokban ezidáig ismeretlen idegsejttípust tártak fel, amelyek közül egyet, az úgynevezett csipkebogyó sejteket részletesen is jellemezték. Az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy új idegsejttípusokat felfedező kutatás zárult le Szegeden. Maradunk még mindig az orvostudomány területén, ultrahanggal irányítottak sejteket kutatók. A szervezetre teljesen ártalmatlan hanghullámokkal be tudnak kapcsolni idegsejteket az agy mélyén, de irányíthatnak sejteket a szívben vagy akárhol a testben, hiszen az ultrahang áthatol a szöveteken. Az irányítható sejtek úgynevezett módosított emlős sejtek, amelyeket azért hoztak létre, mert ultrahang segítségével aktiválhatók. A módszerrel nem csak a Petri csészében tenyésztett emberi sejteket, de élő egerek agyának mélyén ülő idegsejteket is sikeresen ingereltek, kiváltva majd ezzel a mélyagyi stimuláció, a pacemakerek és az inzulinpumpák jelenlegi technológiáját. A kutatók úgy fogalmaztak, hogy minden technológia jövője a vezeték nélküli kommunikáció. Az ultrahang biztonságos, és áthalad a csontokon, izmokon és egyéb szöveteken, ami ideális eszközzé teszi a test mélyében rejtőző sejtek befolyásolására. Amikor az egereket ultrahangnak tették ki, kizárólag az úgynevezett TRPA1 gént hordozó idegsejtek aktiválódtak. A Parkinson-kor és az epilepszia kezelésére jelenleg úgynevezett mélyagyi stimulációt alkalmaznak, amelyhez elektródákat kell beültetni az agyba, hogy ott a kívánt idegsejteket ingereljék. A szonogenetika egy napon kiválthatja ezt az invazív beavatkozást. A következő lépés egy olyan génterápiás eljárás kifejlesztése lenne, amely átsegíti a célba juttatandó gént a vér-agygáton. Ez ugyanis pillanatnyilag még nem egy teljesen megoldott probléma. Azok a génterápiás célba juttatási eszközök már léteznek, amelyek az emberi szív sejtjeibe egy új gént, mint például az említett TRPA1-et képesek bevinni. Ha ezeket a módosított sejteket egy külső ultrahangforrással aktiválni tudják, forradalmasíthatják a szívritmus szabályzás jelenlegi technológiáját.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos, köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy pofon egyszerű módszert dolgoztak ki a kígyó és a pók fóbiára szakemberek. Ez a két fóbia az, amely a két legelterjedtebb állatfóbia a világon. Egy friss magyar, cseh, portugál kutatás szerint ezeket a természettel való kapcsolat javításával lehet védeni, tájékoztatott a Pécsi Tudományegyetem. A szakemberek kérdőívek segítségével értékelték a résztvevők kígyóktól és pókoktól való félelmét, valamint a természethez fűződő viszonyukat. Azt találták, hogy azok az emberek, akik magas pontszámot értek el a természethez való kapcsolódások értékelésében, kevésbé valószínű, hogy magas pontszámot értek el a kígyóktól és pókoktól való félelem tekintetében. Az adatok elemzése világos képet mutatott. Minél jobban szereti valaki a természetet, minél inkább érzi úgy, hogy ő maga is a természet része, annál kevésbé van kitéve annak a kockázatnak, hogy kígyó vagy pókfóbiában szenvedjen. A természettel való kapcsolat révén az emberek kevésbé félnek a kígyóktól és a pókoktól. Az is lehetséges azonban, hogy a kígyóktól és pókoktól kevésbé félő emberek jobban érdeklődnek a természet iránt, és erősebb kapcsolatot éreznek a természeti környezettel. Ahogy arra a kutatók végül rámutattak, a tanulmány eredményei bizonyítják a természetben töltött idő és a hozzá kapcsolódó érzés pozitív hatásait, például az egészségi állapot és a hangulat javulását, valamint a stressz csökkentését. A tanulmányban kiemelték, a természethez való kötődésnek sokféle pozitív hatása lehet, így a tudósok arra az eredményre jutottak, hogy megakadályozhatja az állatfóbiák kialakulását, illetve megkönnyítheti a már kialakult félelmek leküzdését. Megvan tehát a módszer a kígyó és a pókfóbiára, erről szóltunk az előbb. Most pedig a madarak viselkedésével kapcsolatban osztunk meg egy különös hírt. Meglepte a kutatócsoportot az ausztrál szarkák együttműködő viselkedése. Az intelligens madarak segítettek egymásnak megszabadulni a rájuk erősített nyomkövető eszközöktől. Elsőként figyeltek meg madaraknál ilyen önzetlen, társas, problémamegoldó viselkedést. Azért okozott ez a kutatócsoport számára meglepetést, mert egyikőjük sem hallott még arról, hogy állatok együttműködtek volna a nyomkövetők eltávolításában. A madarakra könnyű hámmal rögzítették a nyomkövető eszközöket, melyet úgy terveztek, hogy minimális hatást gyakoroljon rájuk. Egy órán belül azonban az összes madár együtt dolgozott azon, hogy levegyék a hámokat. Ez nem csak azt jelentette, hogy a madarak másképp viselkednek, és megpróbálják levenni a nyomkövető eszközöket, hanem azt is, hogy a nyomkövető eszközök valószínűleg befolyásolták a viselkedésüket, nyilatkozták a kutatók. Érdekes módon azok a szarkák is segítettek a nyomkövető levételében társaiknak, amelyeken nem volt ilyen eszköz. Ez egy igazán kifinomult társas viselkedési kombináció, ráadásul probléma megoldó viselkedés. Nem csak csapatként oldják meg a problémákat, de a segítő szarka valójában nem kap jutalmat. Ha sikerül megérteni, hogyan reagálnak az állatok a környezetükben bekövetkező bizonyos változásokra, az segíthet azt is megérteni, hogy képesek lesznek-e hosszú távon megbirkózni az új helyzettel, képesek lesznek-e megmaradni, vagy segítenünk kell nekik, esetleg változtatnunk kell a gyakorlatunkon. Az önzetlen, egymást segítő madarak viselkedéséről szóló érdekesség után hamarosan folytatjuk a tudomány mai állását.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Ismerik-e az órát az állatok? Erre keressük a választ itt a tudomány mai állásában. Az állatok is érzékelik az idő múlását, nem véletlenszerű időpontokban raknak tojásokat a madarak, vonulnak vissza a téli pihenőre a sünök, vagy nyílnak a virágok. A vadon élő állatok az emberekhez hasonlóan a körülbelül 24 órát felölelő cirkadián ritmushoz igazodnak, de kutatók azt vizsgálták, honnan is tudhatják, mennyi az idő. Ahogy az emberek is a nappal és az éjszaka ritmusához igazodva élnek, az állatok és növények is a biológiai órától függnek. A legtöbb élőlény viselkedése egyidejűleg több ritmikus jelenségtől függ. Az állatok és a növények is az úgynevezett időzítőjüket használják. Az élőlények esetében az a külső jelzés, ami képes meghatározni vagy módosítani az élőlények belső rendszerét. Az úgynevezett Zeitgeber, avagy időzítő kifejezést a kronobiológia egyik éllovasa vezette be, és olyan környezeti elemeket foglal magában, amelyek megmutatják, milyen napszak vagy évszak van, tehát elsősorban a fényhatásokat, de ide tartoznak a hanghatások és a hőmérséklet is. Közép-Európában az évszakokra jellemző a sajátos nappal-éjszaka hosszúság. A trópusokon viszont a nappal és az éjszaka körülbelül ugyanannyi ideig tart, így a növények egész évben növekedhetnek, és az állatok szaporodási ciklusa kevésbé szigorú, mint nálunk. A tengeri régiókban a dagály és az apály határozza meg a napritmusát. A szárazföldi állatok 24 órás ciklusával szemben a rákok, kagylók naponta kétszer felébrednek, amikor a dagály elnyeli őket. A környezeti hőmérséklet egy másik fontos útmutató az állatoknak. Ez jelzi például a sündisznónak, hogy mikor vonuljon vissza térre, vagy a pillangónak, hogy mikor keljen ki. A környezet visszajelzése nélkül a belső óra kiszámíthatósága felhigul. A mechanikus órákhoz hasonlóan a biológiai órákat is rendszeresen be kell állítani. A legtöbb organizmus nem csak egyetlen Zeitgebertől függ, több biológiai óra is van bennük. Mindegyik óra életének egy-egy részét irányítja. Például a gázló madarak nyár végén délre vándorolnak, más időpontban vedlenek, és az árapálytól függ, hogy táplálékot keresnek-e. A méhek táncukat tökéletesen a nap helyzetéhez igazítják, és összetett akrobatikus táncmozdulatokkal jelzik kollégáiknak, hol van a nektár. Mivel a nap keletről nyugatra mozog, a méheknek pontosan tudniuk kell, hogy mennyi az idő a nap minden szakában. A széncinege intenzíven figyeli a napok hosszúságát, hogy tudja, mikor rakja le tojásait, mert ebben a lepkehernyó kikeléséhez igazodik. Ez ugyanis a kedvenc tápláléka. De ezek a hernyók nem igazán veszik figyelembe a nappal éjszaka hosszát, és főleg a hőmérséklettől függenek. Emiatt előfordulhat, hogy a hernyó populáció kicsit túl korán eléri a maximumot, és a széncinege hirtelen kevesebb táplálékot talál. Ráadásul a hernyó is csodálkozhat, ha a túl korai kikelés miatt nem lát elég megdézsmálandó levelet maga körül. Az állatok és növények ezért pontosan ismerik az időt. Talán még nálunk is jobban, noha nem nézik a naptárt. A tudomány mai állását hamarosan azzal folytatjuk, hogy a világon mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik.
A világon mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Egy fejlesztés alatt álló fúrórendszer óriási lendületet adhat a geotermikus erőművek elterjedésének. A jelenlegi, például az olaj kitermeléséhez használt fúróberendezések képtelenek ellenállni a sok kilométeres mélységben uralkodó extrém magas hőmérsékleteknek és hatalmas nyomásnak, és ezért a geotermikus energia hasznosítása napjainkban főleg egyes vulkanikus vagy földfelszín közeli forró vízkészletekben gazdag régiókra korlátozódik. Egy cég nemrég egy olyan fúrórendszer kifejlesztésébe kezdett, amellyel a meglévő berendezések gyengeségei potenciálisan kiküszöbölhetők lesznek. A technológia lényege, hogy a milliméteres hullámok energiájának bevezetésével elolvasztja, majd pedig elpároloktatja a kőzeteket. A fejlesztők azt állítják, hogy ez a rendszer akár 12 mérföld mélyre is képes lehatolni, vagyis mérföldekkel lejjebb, mint amennyire fizikai fúrófejekkel valaha is sikerült lejutni. A világ bármely pontján kezdik is meg a fúrást, ilyen mélységekben már mindenhol több száz Celsius fokos forrósággal lehet találkozni, és ha ezekbe a vájatokba vizet vezetnek, olyan nyomású gőz keletkezik, amely különböző turbinák meghajtására, vagyis áramfejlesztésre immár a Föld szinte valamennyi szegletében alkalmas. Bár a módszer lokációtól függetlenül bárhol bevethető, első körben a meglévő hagyományos fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek helyén lehet érdemes alkalmazni. Ennek egyszerű az oka, hogy az ilyen létesítmények már rendelkeznek azzal az infrastruktúrával, amellyel a geotermikus eredetű gőzt képesek befogadni, hogy aztán villamos energiává alakítva továbbítsák azt az elektromos hálózatnak. A világon tehát mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Erről szóltunk az elmúlt percekben, most pedig következik egy technikai újdonság. Különösen hajlékony, ostyavékony, egy kifejlesztett szuperkondenzátor. Egy angol-brazil tudós csapat fejlesztette a szuperkondenzátort, amely olyan rugalmas, hogy akár lábbelikben és egyéb ruházatokban is hatékonyan alkalmazható lehet. Az előrelépés egy olyan friss gyártási módszernek köszönhető, amellyel akár intenzív hajlítgatások és nyújtogatások mellett is kivételes teljesítményt kínáló energiatároló eszközt lehet előállítani. Bár a mai akkumulátorok viszonylag nagy mennyiségű energiát képesek eltárolni, és ezt a vitalitást relatíve hosszú időn keresztül tudják leadni, a feltöltésük meglehetősen időigényes. Jelenlegi formájukban a szuperkondenzátorok ezzel szemben az energia tartalékolásában korántsem remekelnek, viszont sokkal gyorsabban feltölthetők, és masszív, rövid löketekben bocsátják rendelkezésre a működtető erőt. Ez a tulajdonság különösen rugalmas kivitellel párosulva egyes alkalmazásokban rendkívül praktikus. Az Egyesült Királyságbeli egyetemi kutatók a szén nanoanyagok használata miatt tudtak haladást elérni a szuperkondenzátorok területén. A megteremtett ostyavékony szuperkondenzátor még 5000 töltési ciklus után is megőrizte a kapacitásának 76%-át, és ugyanez az eszköz intenzív hajlítgatások közepette az elektrokémiai tulajdonságainak 80%-át tudta megtartani. A találmány innovatív gyártási módszere ráadásul olcsóbb és kevésbé időigényes, mint a szokványos eljárások. A szuperkondenzátorok kulcsfontosságú szerepet játszanak az 5G és 6G technológiákban rejlő lehetőségek maradéktalan kihasználásában. Ennyi fért a mai műsorba, most összefoglaljuk, hogy mik voltak a hét legfontosabb tudományos hírei. Kővirágra bukkantak a Marson. Április-májusra halasztották az Artemis nevű holdmisszió első, még emberek nélküli rakétatesztjét. Ultrahanggal irányítottak sejteket kutatók. A világon mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Kecskés Ákos, a viszonthallásra.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.